az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamária és Galilea határvidékén, amikor betért az egyik faluba, 10 leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már meglátták és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő rájuk tekintett és így szólt hozzájuk: menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament. Hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki, és ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: nem, de 10 tisztultak meg, hol maradt a többi 9? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? Aztán hozzáfordult: kelj föl és menj, hited meggyógyított téged. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, Susan Sontagnak van egy könyve, az a címe, hogy a betegség mint metafora, hogy ajánlom a testvéreknek, hogy az ember így el tudjon gondolkodni afölött, hogy az, amit az ember tapasztal magában, az jóval több, mint pusztán csak a testnek a betegsége. Az ember azt mondja, hogy fáj a keze, fáj a lába, fáj itt, fáj ott, és nem veszük észre, hogy ennek van egy ilyen szimbolikus tartalma is, amivel az ember a többiek felé fordul, vagy a többiekhez viszonyul, illetve a többiek felénk viszonyulnak. Akkor, amikor ma itt az olvasmányban is és az evangéliumban is a lepráról volt szó, ráadásul eléggé felszínesen, hiszen az Ószövetség nagyon pontosan tisztázza, hogy a leprával kapcsolatban milyen magatartást kell valakinek tanúsítania, és mindenféle bőrbetegséget leprának neveztek ebben az időben. Mindaz, amit most olvasunk, az tulajdonképpen egy szimbolikus történet, a leprának, mint szimbólumnak a története, ami nem pusztán a testnek a betegsége, hanem az egész embernek a viszonyulása a többségi társadalomhoz, a többiekhez. És ebben az értelemben a lepra az nem pusztán csak azt jelenti, hogy az ember pehes, hogy valamilyen betegséget elkapott, abban az időben gyógyíthatatlan betegséget, hanem ez egyben azt is jelentette, hogy az ember ki van zárva az emberi közösségből. Amikor tehát Jézus meggyógyítja ezt a 10 leprást, akkor nem pusztán a testük gyógyul meg, hanem helyreáll a társadalmi kapcsolatuk, és éppen ezért Jézus elküldi őket a papokhoz, úgy, mint ahogyan a törvény előírja, hogy hogyan kell a leprást kezelni. Úgy kell kezelni, hogy el kell menni az ószövetségi papsághoz, be kell jelentkezni, és a papság konstatálja azt, hogy valaki valóban meggyógyult, azaz visszatérhet a közösségbe, visszatérhet a többiek közé, különben ki van zárva onnan. A lepra olyan betegség volt, mivel gyógyíthatatlan volt, nem tudták az eredetét, nem tudták az okát, ennek következtében olyan védő mechanizmusok indultak be az egészségesek között, hogy az, aki a leprának a gyanúját is magá hordozta, az ki volt zárva mindenféle emberi közösségből, messziről csörömpölnie kellett, kiabálnia kellett, hogy tisztátalan, tisztátalan, nem mehetett a többiek közelébe, és most is ezt látjuk ebben a mai evangéliumi szakaszban, hogy messziről kiabálnak és kérik Jézust, hogy könyörüljön meg rajtuk. És amikor Jézus megkönnyörül rajtuk, akkor nem a testüket gyógyítja meg elsősorban, hanem visszaadja őket a közösségnek, helyreállítja a társadalmi helyzetüket, a státuszukat, azt a státuszt, testvérek, amire vagy mi kevéssé szoktunk odafigyelni, hogy azáltal, hogy mi mondjuk így, hogy egészségesek vagyunk, azáltal, hogy az ember úgy nagyjából elvégzi a dolgát, ezáltal egy közösségnek a tagja mer megjelenni a boltban, az utcán, a postán, a nem tudom hol, mer másokkal beszélgetni, a leprások ebből vannak kizárva, mindenféle emberi közösségből. Annak idején emlékszem rá, amikor éppen leszereltünk a Honvédségtől 86-ban, akkor a Barsi Balázs atya tartott nekünk egy ilyen lelki estét, vagy nem tudom micsodának nevezték abban az időben, és ő mondta, és ezzel egy életre nagyjából meghatározta az én gondolkodásomat, amikor elmesélte azt, hogy a középkorban, amikor valaki megkapta a leprát, mielőtt kizárták volna az emberi közösségekből, hiszen a középkorban is terjedt a lepra, és abban az esetben sem tudták a középkorban sem meghaladni az Ószövetségnek a szintjét, az ókori szintet, nevezetesen mikor konstatálták, hogy valaki leprás lett, és mielőtt messze űzték volna a lakott területekről, a civilizációból, a többiek közösségéből, előtte elvégezték rajta a temetési szertartást, mondván, hogy innentől kezdődően bármit teszel, ha nem gyalázod az Istent, akkor üdvözülsz, mert hogy a helyzeted mentség a tetteidre. Ezt egyébként nagyon-nagyon ajánlom a testvérek figyelmébe. Ugye nekünk, akik a polgári réteghez tartozunk, akiknek van egzisztenciánk, van státuszunk, van valamiféle hátterünk, mindegyiknek van valamiféle tehetősége, mindegyikünk valamilyen módon azért biztonságban van, nekünk nagyon nehéz hozzáállni a többiekhez, akiknek mindez nem adatik meg, és nagyon könnyű őket hibáztatni, és nagyon könnyű azt mondani, hogy ők tehetnek róla. Hogy az emberen ne uralkodjék el ez a mágikus, babonás, megváltatlan gondolat, ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó szempont ez, hogy az ő számukra van mentség. Gondoljátok el, hogy azok, akik ki vannak zárva a társadalmi közösségből, ki vannak zárva a mi közösségünkből, akik ilyen vagy olyan okok miatt nem lehetnek itt közöttünk, akár tehetnek róla, akár nem tehetnek róla, mégis rászorulnak az irgalomra, rászorulnak arra a fajta isteni megerősítésre, arra a fajta isteni vigasztalásra, amit egyébként pontosan mi tudunk feléjük közvetíteni. Hogy mindaz, amit teszel, az mindaddig, amíg nem gyalázod az Istent, és nem fordulsz Isten ellen, mindaz a te számodra mentség, hiszen az helyzeted, az állapotod, a státuszod, az mentség a te számodra. És akkor, amikor itt az Úr Jézus meggyógyítja ezeket a leprásokat, és közben az egyetlen ember tér vissza, és ad hálát, akkor van egy második fázis. Van az első fázis, a testnek a gyógyulása. Amikor elmegyünk orvoshoz, testvérek, és valamilyen módon meggyógyulunk ilyen vagy olyan betegségünkből, nem tudom, hogy hányan szoktak hálát adni Istennek, nem tudom, hogy hányan szokták Istennek megköszönni a gyógyulásukat. Ugye itt az történik, hogy 10 ember testileg meggyógyul. Egy az, aki visszamegy, és megköszöni az Úr Jézusnak a gyógyulását, és hálát ad Istennek, ilyen értelemben hálát ad a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak. És ekkor az Úr Jézus azt mondja neki, kelj föl, menj is, mert a hited meggyógyított téged. Nem történik újabb gyógyulás testileg, nem történik semmiféle újabb szabadulás, hanem a lélek gyógyul meg, az egész ember gyógyul meg. Amikor a testük megszabadul a leprától, akkor az csak testi gyógyulás. Olyan, mintha az ember orvoshoz menne, elmúlik a láz, elmúlnak a tünetek, az ember meggyógyul. De ettől még nem válik éppé. Akkor válik éppé, amikor meg tudja köszönni annak, akitől a gyógyulás jön. És azt kell mondjam, testvérek, hogy ez a mai evangéliumi szakasz, az Úr Jézus mondjuk fejlődése, az ő embersége szempontjából roppant fontos kell, hogy legyen a számunkra. Amikor az ember megszületik, akkor nem kész. Amikor megszületünk, testvérek, az csak egy kezdetleges állapot, ahhoz képest kapjuk az időt Istentől, hogy az ember növekedjen, hogy az ember gazdagodjon. Ezért sem értem, amikor emberek így pánikolnak afölött, hogy hány évesek. Én nem értem, amikor az emberek megpróbálják letagadni a korukat, ahelyett, hogy büszkék lennének arra, hogy hány évesek, mert az azt jelenti, testvérek, hogy az idő múlásával lehetőséget kapunk arra, hogy az ember egyre jobban belenőjön a bőrébe. Egyre jobban belenőjünk önmagunkba, és egyre jobban kibontakoztassuk azt, amit Istentől kaptunk, amit Isten belénk helyezett. A mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, ugye a hagyomány szerint 33 év adatott, a többségünk már messze túlérte őt. Tudjuk jól, hogy Isten szentjei között hány és hány van, aki nem érte meg még a 33 évet sem. mi már jóval túl vagyunk ezen az életkoron. Az a kérdés, hogy a javunkra van-e az idő múlása, hogy valójában tényleg egyre jobban, ahogyan a Szentírás mondja Jézusról, hogy növekedett korban és bölcsességben Isten és emberek előtt, hogy valóban mi növekedünk-e korban és bölcsességben Isten és az emberek előtt. Nagyon komolyan kell venni ezt Szentírásnak ezt az állítását a mi úrunkról, mert hogy ő valóságos ember volt. Én tudom, hogy nem könnyű az embernek egyszerre érvényre juttatni Jézus istenségét, az ő isteni mi voltát, azt, hogy ő valóságos Isten, hogy ő a második isteni személy, hogy ő az Atya fia, ő Isten igéje, és ugyanakkor pedig mégis hozzánk hasonlóan valóságos ember. Ez nagyon nehéz intellektuálisan, gondolkodásunkban egyszerre érvényre juttatni, mert hogy az ember számára Jézus vagy maga az Isten közöttünk, vagy egy társ, aki velünk együtt hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de a bűntől ment maradt. És éppen ezért olyan fontos minden vasárnap, amikor az ember így helyreállítja magában azt a teljességet, amit a mi úrunk kiléte jelent a számunkra. Azt, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember. És ha az én számomra inkább Isten, akkor ilyenkor a templomban az ember hozzáteszi az ő emberségét, vagy ha ő inkább társ egy közülünk, akkor ilyenkor hozzátesszük az ő istenségét. Minden esetre egy egészen biztos, hogy amikor Jézus megszületett, akkor az ő embersége szerint nem volt kész. Neki is növekednie kellett. Neki is, ahogy a Szentírás mondja, a szenvedésből kellett engedelmességet tanulnia, megtanulnia azt, hogy ő kicsoda, és rádöbbennie a saját küldetésére, arra a küldetésre, aminek részeként az első missziós parancs az még csak a zsidókhoz szól. Amikor elküldi a tanítványait először, akkor azt mondja, hogy ne menjetek a pogányok közé, és ne térjetek be a szamaritánusok közé. Az Izrael elveszett juhaihoz menjetek. Az első missziós parancsban Jézus még, mint zsidó rabbi, mint zsidó ember, Izrael házának a megmentését tűzi ki célul. Erre küldi az apostolokat, és aztán pontosan szembesülve a saját népének az ellenállásával, a saját népének a konokságával, embertelenségével, sőt kegyetlenségével, amivel a pogányokhoz hozzáállnak, amihez az üdvösség jó híréhez hozzáállnak, ami mindenkinek szól, és közben pedig megtapasztalva akár a kánaáni asszonynak a hitét, akár a pogány századosnak az alázatát és bizodalmát ő benne, az ő hatalmában, akár pedig most ennek a szamaritánus embernek, akit egyébként lenézett minden zsidó ember. És azt kell mondjam testvérek, hogy az Úr Jézus is ezzel a mondatával, hogy senki más nem tért vissza, mint ez az idegen, ebben is ott van az a zsidó identitás, az az öntudat, amivel a szamaritánusokat lenézték és megvetették, és valami másodlagos, harmadlagos vagy huszadlagos lénynek tekintették magukhoz képest, és Jézus meglepődik. És ugyanakkor mégis észrevéve ennek az embernek a hitét, ennek az embernek az igaz emberségét, és igaz bizodalmát az Úristenben, azt mondja neki, hogy menj, mert a hited meggyógyított téged. Egészé teszi ezt az embert. Nem csak a testét gyógyítja meg, hanem az egész embersége áll helyre ennek a szamaritánusnak, és valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy aztán a végső missziós parancs, az a bizonyos második missziós parancs, ami a föltámadása után szól az apostolokhoz, és szól hozzátok, meg szól én hozzám is, testvérek, abban már nincsen klauzúra, abban már nincsen lábjegyzet, nincsen ilyen zárójel, hogy ne menjetek ide meg oda, hanem az azt jelenti, hogy mindenkihez menjetek, minden néphez, mindenkinek, minden teremtménynek hirdessétek az evangéliumot, és ez van ránk vízva, testvérek, és ezt jelenti az, hogy mi katolikusok vagyunk, testvérek, hogy nincsen lábjegyzet, nincsen zárójel, nincs kivétel, mindenkinek kell hirdetni az evangéliumot, függetlenül attól, hogy mi méltónak vagy méltatlannak, alkalmasnak vagy alkalmatlannak tartjuk-e, lenézzük vagy nem nézzük le, ez tulajdonképpen ez adódik a neveltetésünkből, adódik a helyzetünkből, adódik a korból, amiben élünk, hogy kit nézünk le és kit nem, ezt kell meghaladni testvérek az evangélium által, és erre ad példát a mi Urunk Jézus Krisztus. És azon túl testvérek, hogy számomra ez az evangéliumi szakasz Jézus tanulási folyamatának a része, amikor ő növekszik korban és bölcsességben, mert valóságos ember, úgy, mint te meg én, mindegyikünknek meg kell tanulnia, hogy rám vonatkozóan mi Isten akarata, hogy én tőlem pontosan mit is vár az Úristen, mi az én hivatásom, mi az én feladatom, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak is meg kellett ezt tanulnia, ahogyan a Szentírás mondja, a szenvedésből kellett engedelmességet tanulnia, csalódnia kellett a saját népében, csalódnia kellett a saját fajtájában. És milyen szomorú az, amikor az ember a saját családjában, sajátjaiban kell, hogy csalódjon. És Jézusnak ezen át kellett mennie, mint ahogy nekünk is. És ezáltal válik az Úr Jézus azzá, aki minden ember üdvözítőjévé. Nem csak a zsidóké, hanem minden ember üdvözítőjévé. Másrészt, meg azt kell mondjam, hogy ez a mai evangéliumi szakasz nagyon jól mutatja, hogy Jézus embersége szerint mennyire egy közülünk. Mert hogy akkor, amikor az embert megütik, akkor, amikor az embernek valamilyen sebesülése lesz, arra tulajdonképpen néhány hónap múlva, év múlva nem nagyon tud emlékezni. Persze ott a heg, és el tudja mondani, hogy engem megütöttek, engem megbántottak, de tulajdonképpen ez elmúlik az idővel. Magára a szenvedésre, magára a fájdalomra, a testi fájdalomra nem tudunk emlékezni, mert az elmúlik. De az, amikor az ember azt tapasztalja, hogy valaki hálátlan vele szembe, az, hogy valakivel jót tettem, és még csak észre sem vette, még csak meg sem köszönte, ez olyasmi, ami egy életen keresztül el tudja kísérni az embert. És egy életen keresztül tud fájni az embernek az, hogy a másik még arra sem vette a fáradtságot, hogy azt mondja, hogy köszönöm, hogy hálás legyen, hogy észrevegye azt, hogy ez nem természetes, hogy én figyelek rá. Nézzétek meg, ugye elvileg ma az Úr napja van, ma vasárnap van, amikor a mieinkkel vagyunk, azokkal, akiket Isten nekünk adott, akiket Isten ránk bízott, akikkel szemben, akik miatt élünk és akikkel szemben kötelezettségeink vannak, azok, akiket szeretünk, és pont velük szemben van rengeteg ilyen fájdalom mindegyikükben, hogy azt hiszik, hogy ez természetes. Természetes, hogy az ember ezt tesz, azt tesz, hogy kitesszük a lelkünket. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy senkinek sincsen nagyobb szeretete annál, mint aki a lelkét kiteszi a másikért. És ilyenkor ünnepnapokon az ember kiteszi a lelkét másokért, és mi fájdalmasabb van annál, mint amikor a másik ezt természetesnek veszi. 9 természetesnek vették azt, hogy Jézus, a Mester, akit a híre már megelőzött, az meg tudja őket gyógyítani. És eszükbe sem jut, hogy visszatérjenek, eszükbe sem jut, hogy megköszönjék, eszükbe sem jut arra, hogy visszamenjenek, és legalább a szemébe nézzenek annak, aki velük jót tett. És ez az idegen, ez a szamaritánus, akit lenéznek a zsidók, akit megvetnek a zsidók, és egészen biztosan Jézus is örökli ezt a hozadékot. Aki falu lakott az, vagy lakik, az pontosan tudja, hogy egy-egy faluval mennyi ilyen előítélet tud gyülemleni. Amikor én hazamentem az öreganyámhoz, és akkor mindig azzal kezdődött a találkozás, hogy megkérdeztem, most éppen utáljuk a szomszédot, vagy nem utáljuk a szomszédot. Most éppen haragszunk rá, vagy nem haragszunk rá. Mert hogy ez egy faluban az ilyen történet, hogy az ember hordozza egy családnak mindenféle tehetetlenségét, bűnét, nehézségét. A mi Urunk is hordozta. És amikor meglepődik azon, hogy ez a szamaritánus képes visszamenni és megköszönni, akkor embersége szerint ő is növekedett Isten és az emberek előtt korban és bölcsességben. És én ezt szeretném, testvérek, hogy mi is növekedjünk korban és bölcsességben, meg tudjuk haladni az előítéleteinket, és legyünk képesek a hálára az Úristen iránt. Én azt gondolom, testvérek, hogy a vallásosság az nem más, mint ennek a hálának a megnyilvánulása. Nem tudjuk megvenni Istent. Azzal, hogy itt vagy a templomban, ezzel nincs külön elbánás. Nem fog jobban menni a sorod annál, mint aki nincs itt a templomban. Ez nem valamilyen fizető eszköz, hogy az ember mennyit imádkozik, hogy jár templomba, vagy nem jár templomba, hanem ez a hálának a megnyilvánulása, amivel az ember tudomásul veszi, hogy kegyelmet kapott, hogy elfogadjuk a kegyelmet, és ezzel, amikor az ember itt van, és imádkozik, és imára tárja a kezét, és megáll az Úristen előtt köszönettel, ezzel csak elfogadjuk azt a kegyelmet, amit az Istentől kaptunk. És bezárásként egyetlen gondolat a Szentleckéhez, azt mondja a mai Szentlecke, hogy ha mi megtagadjuk őt, akkor ő is megtagad minket, de mi, ha mi hűtlenekké leszünk is, ő maga hű marad hozzánk, mert önmagát nem tagadhatja meg. Istennek a hűsége az nem más, mint a megszólíthatóság. Újra és újra, ha már sokszor elhagytuk, ha ezerszer elhagytuk, ezer egyszerre is meg lehet őt szólítani. Tegnap voltam az országnak az egyik legkisebb falujába temetni, és a mise előtt jöttek oda az emberek, akik pontosan azért jöttek, hogy az Isten hűségéhez folyamodjanak, hogy újra visszatérhessenek a szentáldozás közösségébe. Ott már nem számított, hogy ki mit mond róluk, ott már nem számított, hogy a közösség mit mond, hogy most megvetik őket, nem vetik meg őket, hanem azt számított, hogy járulhatnak-e az Úr testéhez és véréhez. És a mi Urunk az hűséges. És én ezt a hűséget ajánlom a testvérek figyelmébe, és ezért kell, hogy mi hűségesek maradjunk, hogy újra és újra, amikor már azt gondoljuk, hogy nincs más esélyünk, még akkor is merjünk őhozzá szólni, mert ő önmagát nem tagadhatja meg, ő mindig is hűséges lesz mi hozzánk. Amen.